Folytatjuk élő műsorunkat a mikrofonnál.
Lupusz atya vagyok.
És Lukovics Milán. Ezen a napon született 1881-ben egy jezsuita szerzetes, Pierre Teilhard de Chardin, 1955-ig élt, magyar nyelven is megjelentek könyvei. Róla fogunk beszélgetni egy ifjú jezsuita szerzetessel, Kajtor Domonkossal. Szép jó reggelt, szeretettel köszöntünk.
Jó reggelt kívánok mindenkinek.
Köszönöm. Jó reggelt.
Hát nagyon köszönjük, hogy vállaltad ezt a beszélgetést.
Örömmel,
a Rómából egyenesen. No hát, te hogy barátkoztál össze Teilhard de Chardinnel? Hogy ismerkedtél meg vele?
Éveket élhettem egyik rendtársammal, egy közösségben Szabó Ferenc atyával, lehet így mondom, ismerős a neve. És hát Henri de Blüback meg nagy Teilhard de Chardin követő volt. És ez még a jezsuita életem kezdeteinek az évei voltak, és ott sokat mesélt róla. És nagyon tetszett igazából az a gondolat, hogy így a teremtéstan, meg a fejlődés elmélet, az nem kell, hogy kizárja egymást, sőt igazából meg is erősíti egymást. És ennek volt egy ilyen úttörője Teilhard de Chardin. És erről egy gyönyörű szép könyvet is írt Szabó Ferenc rendtársam így a halála előtt. És igazából merem azt mondani, hogy ő volt az, aki elkezdte úgy felnyitni a szememet, hogy szabad tudományosan tényleg feltenni olyan izgalmas kérdéseket a teológián belül is, ami lehet, hogy egy kicsit határterület, de hogy segít minket ahhoz, hogy több mindent megértsünk saját magunkból, Istenből, a teremtésből.
Ugye Teilhard de Chardin sok meg nem értés is övezte.
Igen, igen.
Paleontológiával, tehát ősténytannal foglalkozott, és hát valóban azt hiszem, hogy sokak számára hosszú időn keresztül ilyen fejtörést okozott, hogy na most akkor a fejlődő tudományunk, illetve hát a szentíráson alapuló hit, az ellentétben áll egymással, összeegyeztethető egymással. Mennyire él tovább Teilhard de Chardin így a mai teológiában, vagy tulajdonképpen az, hogy megtette az úttörő lépéseket, úgy tudom, hogy te is foglalkoztál vele szakdolgozatodban is, úgyhogy valamilyen szinten akkor csak odafigyelnek rá ma is, ezt hogy látod?
Igen, egészen konkrétan mind a mai napig foglalkozom személyesen az ő tanításával, így próbálok elmélyedni benne. Hát még a halála előtt, 1950-ben a 12. Pius kiadott egy olyan enciklikát, a neve a Humani Generis, ahol azért így elzárta a lehetőségeket az ilyen nagyon modern természettudományos kérdésektől, hogy a teremtés és a természettudomány hogyan kötődött össze, és ez Teilhard de Chardin életének az utolsó évei voltak igazából, és ott nagyon alázattal, nagyon komoly alázattal elfogadta ezt, de így a halála után kezdték el csak megismerni az ő műveit, valaddig nem volt kiadva igazából szinte semmit, nagyon, nagyon sok műve volt, sok levelezése. És igazából ez a folyamat ez zajlott, és a második vatikáni zsinat során kezdték el úgy integrálni az ő tanítását, olyannyira, hogy 16. Benedek pápa, 2009 nyarán, az egy júliusa volt, ott egészen konkrétan az egyik homiliájában ott idézi is Teilhard de Chardint, és Ferenc pápa is külön idézi. Úgy tudom, hogy több részletben is, meg több helyen is. Igazából a második vatikáni zsinat után ott a teológiájának volt egy felfelé tartó ívem, ahol nagyon sokat foglalkoztak velem, és azért vannak kérdések a teológiáján belül, krisztológia, meg megváltástan, ilyen szotirológiai kérdések, és hogyan érthetők ezek. És a 2000-es évekre, ahogy érzékelem, ott egy picikét úgy lelassított ez az érdeklődés az ő teológiája felé, viszont most a mesterséges intelligencia időszakában, meg a transhumanizmusnak az időszakában, hogy így tényleg arra úgy élünk, igazából a technológia lassan úgy emberivé válik, nagyon sokszor gondoljuk ezt mi. Így újra felvették ezt a szállat Teilhard de Chardinnel kapcsolatban, mert ő az 1940-es, 50-es években írt egészen konkrétan erről is, hogy a technológia hogyan lehet az emberiség segítségére. És nagyon különleges az, hogy igazából ő 70-80 évvel megelőzte a korát. Amit ír, az olyan, mintha most néhány évvel korábban a nagy filozófusok, meg teológusok írtak volna. És úgy érzem, hogy van egy van egy ilyen újabb érdeklődés ugye teológiája fel, hogy meglátni azt, hogy a technológia nem átveszi az ember szerepét így a fejlődésben, hanem azt hogyan tudja segíteni akár az ő önkép fejlődésében is, de ugye a megváltásban is hogyan lehet a technológia segítségére.
Na most, mik azok a ilyen határterületi kérdések, amelyekkel te foglalkoztál akár a szakdolgozatodban, amivel kapcsolatban nyúltál te eljárthoz is?
Ez egy nagyon izgalmas terület számomra. Igazából a transhumanizmus és az ultrahumanizmus kérdéskörét hasonlítottam össze egy ilyen olyan teológiai perspektívában, ahol az embereknek az önképét, antropológiai alapjait kutattam, úgyhogy az ember tényleg a hitünk alapján hiszik azt, hogy egy Isten képmására vagyunk teremtve, és hogy a transhumanizmus folyamatában, a transhumántól, az emberen túli, hogy akkor mi majd technológiai szinten, majd a technológiában élünk tovább, és próbáljuk legyőzni a halált, a fájdalmat, a szenvedést, ezt mondja ki a transhumanizmus, és összességében amúgy úgy nagyon életigenlő irányvonal ez. Szóval nem egy ilyen minden százalékában rossz irány, szóval nagyon komoly életigenlés van benne, csak ebben a vonalban van egy vesztés, van egy ilyen antropológiai önképvesztés, és az is, hogy elveszítjük ezt a kapcsolódást Istennel. És mellette párhuzamban vizsgáltam azt, hogy Teilhard de Chardinnél hogyan tekinthető ez a fejlődés, hogy hogyan vizsgálhatjuk ezt a fejlődést, ez az ultrahumanizmus, hogy az ember saját magán ugyan túllép vagy túlhalad, ez az ultrahumán, de ez nem azt jelenti, hogy a technológia átveszi a helyét, hanem pont a kegyelem segítségével, tehát van egy isteni hívás, ez az amorizáció, ugye a szeretetnek az ereje, ami így a fejlődésben megtalálható, és ami hív minket, ami húz is, meg ami hátulról segít is minket, ugye a teológiájában, hogy ezen belül ő konkrétan kimondja, hogy a technológia az nagyon komoly segítségére lehet úgy az emberiségnek, hogy saját magában és saját maga körül tudja értelmezni a saját maga jelenségét. Ez a jelenség, ez egy tipikus ilyen Teilhard de Chardin szó, és igazából ezt kutatom, hogy mi az a transhumanizmus és az ultrahumanizmusnak a kérdésköre. Egy röviden le lehetne így egyszerűsíteni, hogy a misztikus tudat, hogy megtaláljuk-e Istent ebben a világban, a tudatnak a fejlődésében, szóval ezzel a modern misztikával, vagy a profán adat, hogy leegyszerűsítjük magunkat adatokra, vagy tudunk-e Isten segítségével egy ilyen misztikus tudat irányába fejlődni?
Lupus vagyok, most Budapestről.
De jó téged hallani.
De köszönöm, de nagyon élvezettel hallgattam, amit mondtál. Én gyarló fizikatanárként kapcsolódnék egy néhány mondat erejéig hozzád. Baltazárnak biztosan ismered a szintén jezsuita atya.
Igen.
A remek dolgait, hogy a figyelmünket ő meg arra hívja föl, hogy milyen fontos a természet. Mert a technika világa alapvetően az emberről szól, mondjuk egy színes tévé vagy bármi. És a természet pedig az Istenről szól, de közvetlenül. Na most, ha a kettő között megteremtjük a szintézist, hogy nem szakadunk el a természettől, a közvetlen, most jól érted, nem a misztikus, hanem a természet által való Isten közelítéstől, akkor a kettő harmóniába olvasztható. Tehát úgy örülök, hogy ezt kutatod, és nyilván nagyon komoly kérdés, hogy mondjam, ne sodorjon el egy valami új dolog bennünket.
Igen. Foglalkozom, németországi éveim alatt foglalkoztam a mesterséges intelligenciával éveken keresztül, és nagyon érdekes azt látni, hogy mi emberek igazából hogyan nyúlunk ez a technikához, mert tényleg ahogy ez az összehasonlítás, hogy te is mondtad, a természet, az a teremtett valóság, és a technikában is ott van a teremtett valóság, de az általunk teremtett valóság. Hogy itt is azért mi honnan teremtődik, és a mesterséges intelligenciának egy nagy kísértése, hogy nem... mesterséges intelligencia önmagában nem rossz, az is egy eszköz. mi vagyunk emberek arra hajlamosak, hogy ezt így antropomorfizáljuk, emberivé tegyük, és olyan dolgokat írjunk rá, ha lehet ezt így mondani magyarul, amelyek az emberre vonatkoznának. És itt elcsúszik a saját önképünk, és az a kép is, hogy a technológiát vizsgáljuk. Én azt szoktam mondani, hogy igazából a mesterséges intelligencia az tükörben nézetteti az emberiséget. És ha találkozunk magunkkal, hogy hoppá, hát van úgy árnyékos oldalunk is.
Ez érdekes, ez a mesterséges intelligencia, hogy azért sok szempontból biztos, hogy képezhet rólunk egy olyan lenyomatot, ami túlél bennünket, akár a halálunk után, csak hát én nem leszek ott, tehát hogy hát nem tudom, hogy ezzel mennyire primitíven egyszerűsítettem le a transhumanizmusnak a kérdéskörét, de hogy nekem valami ilyesmin töprengek, hogy ugye egy értekezleten már tud helyettesíteni a mesterséges intelligencia. Mondjuk egy online összejövetelen, ott mindenki más esetleg elhiszi, hogy én ülök, ott pedig nem.
Igen, ez is nagyon érdekes, csak meg lehet egy ilyen egészen praktikus perspektívát említeni. A COVID alatt nagyon örültünk, hogy tudunk tanítani, beszélgetni online felületeken a technológia segítségével, és most már abban az irányba haladunk, hogy inkább a nagy komoly találkozókat élőbe csináljuk, mert nem biztos, hogy tudom, hogy valóban a másik üle ott, és a másikát látom a képernyőn, mert ez már reprodukálható mesterséges intelligenciával, szóval nagyon gyors volt a váltás, ez néhány év alatt. Viszont ebben ott van, hogy saját magunkat egyszerűsítjük le igazából, hogy ilyen profán adattá, vagy mesterséges intelligencia adatokkal dolgozik, és az emberemnél sokkal több, hogy tényleg így a hitünk alapján csordozunk azt, hogy Isten képmására vagyunk teremt, hogy egy érző, gondolkodó, intelligens ember, és hogy sajnos nagyon leegyszerűsítjük magunkat sokszor, hogy igen, a mesterséges intelligencia, és akkor az ember csak intelligencia, és rendben, hogy a mesterséges intelligencia legyőzi az embert sakkban, vagy a Go játékban, ez ilyen speciális ázsiai játék, ami nagyon bonyolult, és már abba is legyőzi mesterséges intelligencia az ember, de hogy csak ezek vagyunk. És itt látszódik az a modernkori, posztmodernkori hát ilyen önképvesztésünk, hogy saját magunkról nem tudunk egészségesen gondolkodni. És számomra ez a fontos, és Kárdos Árdönhez emiatt nyúltam vissza, hogy így a saját önképünket tudjuk jól értelmezni Istennek a fényében. Hogy mi nem adatok vagyunk, amíg a mesterséges intelligencia mi leegyszerűsít minket ennyire. Ez az úgynevezett dataizmus, hogy az ember nem több, mint adat. De az ember ennél sokkal több. Ami annak gondoljuk magunkat, és így élünk tovább, lehet ez, csak akkor elveszítjük igazából pont az emberi ízünket, meg a lényegünket.
Engedd meg, hogy vizsgáztatlak, jó, Domonkos?
Ajaj.
Na, tehát figyelj ide, örömmel hallgattalak, és amikor beszéltél, nekem az jutott eszembe, hogy teljesen más a tömeg, és teljesen más a közösség. A mesterséges intelligencia az egy tömérdek tömeg anyagból dolgozik. Viszont ha az egyénnek megmarad az a teljesen egyedi jellege, akkor közösség épül. Tehát, hogy nyilván én is abszolút pozitívan állok a mesterséges intelligenciához. Csak hogy nem szabad azonosítani ezt a két fogalmat, ha jól értem, aztán majd válaszolsz rá, hogy élő személyekből álló közösség és személyiséget tagadó tömeg. Mit szólsz ehhez?
Nagyon tetszik a felvetésed, mert igazából ez Teábe Sárdőnnek is így az egyik gondolata, hogy van ez a fejlődés, a szellem fejlődés, és akkor az ember halad az omegapont felé, Krisztus felé, a misztikus Krisztus felé, és így a feltámadt misztikus Krisztus igazából magába öleli a teremtett világot, az univerzumot, és ott Teábe Sárdőn mesél egy egységről, de ez nem az, hogy a személy az úgy elolvad, és egy ilyen tömeggé válik. Pontosan az, amit mondasz, nem tömeggé válik, hanem az egyesülés, ez az egység, ez pont a különbözőségeknek úgy az összessége, és hogy ott van ez a különbözőség, a személy, és hogy megéljük egymást, főleg a modern világban, és ez egyre erőteljesebben látható, hogy kinyílik a kultúra, a technológiával. Hát 10 évvel, 20 évvel ezelőtt, még amikor az okostelefonok nem voltak úgy a kezünkben, hát sokkal szűkebb volt mindenkinek a világa. Szoktuk azt mondani, hogy az okostelefonnal igazából ugye mindenkinek a szobájába meg a zsebébe bekerült a világ. Egy kicsit kisebb formában. De hogy úgy ezzel mind meg tudjuk élni a különbözőségeket, és ha el tudunk oda jutni, hogy a különbözőségek nem vesznek el, hanem az tényleg egy egységet tudnak alkotni, a személyek nem vesznek el, nem egy tömeggé válik, na akkor ott valami istenit meg tudunk tapasztalni.
Egyetlen rövid kérdésre van még idő.
De csak azt fűzném hozzá, amit mondasz, hogy masszává válunk-e, vagy a végtelen sok értéket megpróbáljuk szintetizálni, ha jól értelek.
Igen, pontosan. Ez a nagy kérdése a jövőnek.
No, hát akkor nagyon köszönjük, hogy kicsit segítettél, hogy megismerjük Teilhard de Chardint.
Örömmel, én szívva meghívásodat.
Hát természetesen, hogyha kedves hallgatóinknak esetleg kedve támad, hogy kézbe vegyenek egy Teilhard de Chardin könyvet, akkor hát ezt is javasoljuk. Magyar nyelven is megjelentek művei, az emberi jelenség, például Uta Omega felé. Kajtor Domonkos fiatal jezsuita szerzetessel beszélgettünk, aki Rómából állt a rendelkezésünkre. Meddig tartózkodsz Rómában, mit tanulsz ott, vagy mi a ottani küldetésed egy mondatban?
Teológiai tanulmányaimat fejezem be egészen a végén vagyok, mert másfél hónap múlva költözöm haza Magyarországra, és otthon folytatom sok év után az életemet.
Nagyon várunk, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és mi pedig napindító műsorunk végére értünk. Köszönjük a technikai pult mögött Mensáros Péternek a segítségét. Elköszön a két műsorvezető, hamarosan a hírekkel még jelentkezünk, de a napindító műsor végén búcsúzunk.
Lupus Atya
és Lukovics Milán ültek a mikrofon mögött.